Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 255. számú dicséretünk éneklésével kezdjük. A 255. számú dicséretnek az első három versét énekeljük. A 255. dicséretnek az első verse így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni. Hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai 11. úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Miért nevezik Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert ő szabadít meg bűneinktől, és mert üdvösséget másnál sem keresni nem kell, sem találni nem lehet. Hisznek-e tehát az egyedül üdvözítő Jézusban azok, akik boldogságukat és üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy máshol keresik? Nem. Bár dicsekednek az egyedül üdvözítő és megváltó Jézussal, valójában megtagadják őt. Mert vagy nem tökéletes megváltó Jézus, vagy azoknak, akik őt igaz hittel elfogadják, mindent ő benne kell megtalálniuk, ami az üdvösségre szükséges.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igéjét, amint megírva találjuk ezen a vasárnapon a János szerinti evangéliumban. Az evangéliumnak a 14. részében, a 25. verssel kezdődően így: elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az atya parancsolta, keljetek fel, menjünk el innen. Hallottuk az Isten igéjét, jöjjünk, hajtsuk meg a fejünket, válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Azzal a bizalommal jövünk most hozzád, hajtunk fejet előtted, amelyet tőled nyertünk. Azzal a hittel jövünk, Urunk Istenünk, amellyel megajándékoztál bennünket. Hozzád jövünk életünk helyzeteiből, betegségből, küzdelemből, sokszor félelmekből és nyomorúságból, mert tudjuk, hogy nálad jó helyen vagyunk. Tudjuk, hogyha eléd borulunk le, akkor te úgy tekintesz reánk, mint a te gyermekeidre. Urunk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus által atyánknak nevezhetünk. Köszönjük, hogy nálad biztonság van, és hogyha hozzád jövünk, akkor mindig nálad maradunk. Urunk, köszönjük a te igédnek a biztatását. Köszönjük, hogy most is szólhat a kegyelemnek a szava. Most is szólhat a te irgalmad, és bennünk most is felébredhet az a reménység, hogy fontosak vagyunk a számodra, nem feledkeztél meg rólunk, látod életünk helyzeteit, nyomorúságait, és nem csak látod, nem egy külső szemlélője vagy a mi életünknek, hanem most is meg tud indulni a te szíved, most is meg tudsz indulni a mi nyomorúságunkon. Urunk, hozzád jövünk kérésekkel, gondolatokkal a szívünkben, vágyakozásokkal, szeretnénk már, ha mindez véget érne, szeretnénk, hogyha az az életünk lenne, ami előtte is volt, vagy még annál is jobb. Szeretnénk, ha a mostani helyzeteink könnyebbülnének, hogyha a teher könnyebb lenne, és hogyha nagyobb lenne bennünk a békesség. Köszönjük, hogy a békességgel is biztatsz bennünket. Köszönjük, hogy most is a békességnek az igéje szólt, amelyet az Úr Jézus Krisztus által kapunk és kaphatunk. Kérünk, hogy taníts bennünket most. Segíts, hogy a hitünk erősödjön, épüljön, vezesd a mi gondolatainkat, az érzéseinket, nyugtasd meg, hadd higgyük, hadd érezzük, a tiéd vagyunk, hozzád tartozunk, a te kegyelmedből élünk minden napon, nem csak ezekben a napokban, hanem örökkön örökké. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 166. dicséretünknek az első és a második verseit énekeljük. Hívjuk Istent a 166. dicséret első-második versével, az első így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a János szerinti evangéliumban, az evangélium 14. részében a felolvasott ige szakaszban, amelyből most a 26. verset olvasom újra. A pártfogó pedig, a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Jézus és a tanítványainak a beszélgetése van előttünk, ennek vagyunk a tanúi. Jézus készül arra, hogy elkövetkezik az ő elfogatása, elkövetkezik, hogy odaállítják a nagy tanács elé, hogy hamis vádakkal fogják megvádolni, és készül arra, hogy mindezt ő el fogja hordozni, és nem fog semmit tenni ellene, hanem hagyja, hogy megtörténjék az, hogy kivégezzék. Nagyon fontos látni, hogy a tanítványok ezt így nem értik. Akkor ott így nem értik. Nem is érthetik, hiszen egészen más bizalommal vannak, egészen más van az ő gondolataikban. Jézussal együtt eltöltöttek 3 évet, megismerték őt. Látták a tetteit, a csodáit, a gyógyításait, ahogyan a vízen járta, ahogyan lecsendesítette a tengert. Megtapasztalták, hogy Jézusnak hatalma van. És nem csak a cselekedeteiben, a csoda tételeiben tapasztalták meg Jézusnak a hatalmát, hanem a szavaiban is. Megtapasztalták azt, hogy amikor Jézust mondott valamit, akkor annak következménye volt, hogy életek változtak meg. Nem csak meggyógyult valaki, a vakból látó lett, hanem az, aki Isten nélkül élt, hitetlenül, az most hívő lett, és Istennek a gyermekévé lett. Az ő szava által életváltozások történtek, megfordult egy életnek, vagy sok életnek az iránya, hatalma volt az ő szavának. Mi is tudjuk ezt, átéltük, hogy Istennek az igéje, az ő kijelentése, amit olvasunk a Bibliában, a Szentlélek ereje által ma is meg tud szólítani, ma is meg tud változtatni, ma is újjá tud tenni embereket, újjá tudott tenni bennünket is. Mindezt megtapasztalták, és jó volt Jézussal lenni. Jó volt vele lenni, jó volt bizakodni benne, jó volt együtt lenni napról napra. És most Jézus arról beszél, hogy el kell mennie, hogy oda nem mehetnek, ahová ő megy, és a tanítványok bizonyára aggódnak. Majd később, amikor visszagondolnak, meg fogják érteni, ami történt. Nem azonnal, de végül mégis. Milyen reménységeik voltak a tanítványoknak, hogyha a húsvét utáni történetben, Lukács evangéliumában fellapozzuk az Emmausi tanítványok történetét, ott még, amikor nem ismerik meg Jézust, a feltámadott Jézust, és beszélnek azzal az emberrel, akiről még nem tudják, hogy kicsoda, ezt mondják. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Ezzel a reménységgel voltak együtt Jézussal. A dolgok tovább haladnak, előre jutnak, és a Messiás, aki Jézus, aki a Krisztus, aki az Úr, az véghez viszi mindazt, amit Isten megígért ezzel kapcsolatban. De Jézus tudja, hogy mást kell átélniük. Jézus tudja, hogy más fog történni. Tudja, hogy a tanítványok át fogják élni a vesztességet. Át fogják élni azt, hogy elvesztették Jézust. És akkor ott, amikor Jézust elfogják, akkor szétfutnak. Csak Péter az, aki oda megy a főpap udvarához, de aztán utána ő is letagadja Jézust. A tanítványok elmennek, a tanítványok megzavarodnak, nem tudnak mit kezdeni, nem tudnak mit csinálni akkor ott, és szükséges, hogy újra találkozzanak Jézussal. Jézus elmegy, de aztán utána feltámad, megjelenik a tanítványoknak, csak azoknak jelenik meg, akik előtte hittek benne, őket erősíti meg. Ezzel a jellel, a feltámadásnak a jelével már nem szólítja meg azokat, akik előtte hitetlenek voltak. De akik hittek benne, azokat megszólítja. Azoknak megjelenik, és ők megerősödnek a hitükben, a tanítványok együtt lehetnek Jézussal, de tudjuk, hogy ez nem marad így ebben a formában, hiszen a feltámadás után 40 nappal Jézus a mennybe megy, és a tanítványokra rábízza, hogy ők hirdessék mindazt, amit láttak és hallottak, hogy legyenek tanúi mindenütt ennek, amit hittek, tegyenek tanúbizonyságot, és az egész világban hirdessék az evangéliumot, az örömhírt, hogy van bűnbocsánat, Isten kegyelmes szeretete kiárat erre a világra, és a bűnösök megtérhetnek, és a bűnösök kegyelmet nyernek Krisztus áldozatában. Ezt kell hirdetniük, ez a feladatuk. Azonban Jézus tudja, hogy ez nem ilyen egyszerű. Tudja, hogy ez a feladat nem ilyen egyszerű. Ezért beszél itt a pártfogóról. A pártfogó itt a Szentlélek, mert tudja, hogy pártfogóra van szükségük. Tudja, hogy szükségük van arra, hogy ne egyedül legyenek ezzel a feladattal, hanem Isten szent lelke legyen az, amelyet megkapnak, és amely vezeti őket. És hogyha kinyitjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor azt látjuk, az van előttünk, hogy valóban vezeti is a Szentlélek a tanítványokat. Úgy szoktuk mondani, hogy az első 4 evangélium az a Jézus Krisztus evangéliuma, hiszen Jézusnak az örömhíre szólal meg, amit Máté, Márk, Lukács és János a maga emlékezete, hangsúlyai, látásmódja, átélt dolgai alapján, illetve összegyűjtött dolgok alapján, a szemtanúk bizonyságtételei alapján leírtak. És aztán utána pedig az apostolok cselekedetei a Szentlélek evangéliuma. Mert nem úgy van ott, hogy aztán először Jézus van a tanítványok körülötte, aztán pedig Jézus nélkül magukra hagyatva vannak a tanítványok, hanem ott a Szentlélek vezeti őket. Ugye a pünkösdi történet még előttünk van az egyházi évben, de persze azért ismerjük, hogyan változik meg a Szentlélek kitöltetésének hatására a tanítványoknak az élete. Hogy onnantól kezdve már nem arra tekintenek, ami veszély, ami félelmetes, hanem onnantól kezdve arra tekintenek, amit Isten rájuk bizott, és örömmel teljesítik ezt. Örömmel teljesítik, és adják tovább. Azt ígéri Jézus most, amit most még nem értenek, de később ezt is megértik, hogy küld egy pártfogót maga helyett. Hogy lesz valaki, aki mindig velük lesz. Nem véletlen, hogy amikor a Máté evangéliumában az utolsó sorokat olvassuk, ezt szoktuk felolvasni a kereszteléskor is. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, mondja Jézus. És hogy amikor végigmondja ezt a küldési parancsot, akkor azzal fejeződik be, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Milyen furcsa helyzet ez, kívülállók nem is fogják megérteni soha, hogy Jézus elküldi őket, Jézus a mennybe megy, ez a mennybe menetelkor történik, a tanítványok belefognak a feladatba, és miközben Jézus azt mondja, hogy elmegy, közben velük lesz. Mert velünk van a Szentlélek által, mert velünk munkálkodik. Azt mondja Jézus, hogy a pártfogó a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. A pártfogó a Szentlélek. Nem vagyunk egyedül. Nem arról van szó, hogy a világ a mi teljesítményünk lenne. Nem arról van szó, hogy amikor visszatekintünk az egyház történetére, akkor azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy voltak olyan emberi teljesítmények, amik megőrizték az egyházat. Hanem azt mondjuk, hogy Isten kegyelméből történhetett meg mindez. Ott voltak az emberi teljesítmények is, ott voltak a hitvallók, ott voltak a gályarabok, ott voltak a reformátorok, ott voltak azok, akiknek a nevét nem biztos, hogy ismerjük, de akiknek a bizonyságtétele nyomán nekünk is lehetett hitünk, ismerhetjük az Úr Jézust. De nem csak ennyi volt, hanem mindenek előtt ott volt a Szentlélek, amely munkálkodott bennük és munkálkodik bennünk, amely meg tud változtatni, újjá tud szülni, amely új életet tud nekünk adni. Az Atya elküldi a Szent Lelket, kitöltetik a Szent Lélek Jézus nevében az apostolokra, és nem csak az apostolokra, hanem mindenkire. Mi a feladata ennek a Szentléleknek. Tanít. De a tanítás, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része. Kicsit olyanok is vagyunk ebben a mostani időben, mint akik megfeledkeztünk a tanításról. Nem lettünk Istentől tanítottak. Sokszor túlságosan is az érzelmekre került a hangsúly. És az, amit Isten el akart mondani, azok a dolgok valahogy kikerültek. Azok nem lettek olyan fontosak. Az a tanítás, mit jelent Istennel élni, Istennel járni, az ő népe tagjainak lenni, az több annál, mint sem, hogy Isten megszólított bennünket. Mert valami utána is következik. Jézus és a Jézusnak a tanítványai együtt vannak, és a tanítványok tanítottak lesznek. Sok mindent tudnak. De mindez még akkor is kevés, mert szükség van arra, hogy a Szentlélek által legyenek vezetve. Nem csak arról van az evangélium, hogy meg vagyunk váltva, hanem arról, hogy ezután valaminek kell következnie. A tanítványok nem csak annak örülnek, hogy Jézus meghalt értük, persze emiatt elsősorban szomorkodnak, de annak örülnek, hogy meg vannak váltva ez az evangélium, és erről bizonyságot tesznek másoknak is, de pont ez a lényeg, hogy bizonyságot tesznek, hogy a dolog nem marad ennyiben, hogy nem arról van szó, hogy akkor leülnek, most már minden rendben van, és ugyanúgy élik tovább az életüket, ahogy korábban. Egyébként pont azt mondja el az evangélium, hogy a tanítványok a Szent Lélek nélkül és a feltámadás után gyakorlatilag visszamennek és elkezdik tovább élni az életüket úgy, mint korábban. Azt mondják, menjünk el halászni, én is elmegyek halászni. Péter visszamegy halászni. Pedig hát már megmondták neki, hogy ember halász lesz. De Jézus nélkül, a vele való találkozás nélkül, amikor úgy érzi, hogy elvesztette Jézust, akkor visszaesik a korábbi életébe. És mi is ilyenek vagyunk, hiába halljuk az evangéliumot, hogyha nem figyelünk oda, hogyha nincs tanítás, ha nem látjuk, hogy ez tovább van, akkor visszaesünk a korábbi életünkbe. Az Isten nélküli életünkbe. És akkor lehet, hogy ez a történet, amit Istenről hallottunk, azok csak olyan dolgok, amik érdekesek, de nem jelentenek semmit az életünkre nézve. Sem a mostani életünkre nézve, sem az örök életünkre nézve. A tanítás. Jézus ezt a kérdést nem csak itt említi meg, hanem megemlíti akkor is, amikor a Máté evangéliumában, amelyről szó volt, a tanítványokat kiküldi. Azt mondja, hogy kereszteljetek meg minden népeket. És nem azt mondja, hogy és ha megkereszteltétek, akkor hagyjátok őket úgy, ahogy vannak, most már rendben vannak. Azt mondja, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Milyen érdekes a sorrend. Akik megtérnek, akik hisznek Jézus Krisztusban, ők meg lesznek keresztelve, és onnantól Isten népének a tagjai. És utána a tanítás következik, annak a megismerése, amit az Úr Jézus parancsolt. Utána nem a semmittevés következik, utána nem az következik, hogy semmilyen célja nincs az életemnek, utána nem az következik, hogy azt csinálok, amit én akarok, hanem utána az következik, hogy azt csinálom, amit az Úr akar. Mert addig csináltam azt, amit én akarok, ameddig nem ismertem az Urat. Addig azt csináltam. Hogyha nem úgy látom, hogy azt csináltam, amit én akarok, akkor is az volt. De most már Istennek hálából azt akarom tenni, ami az ő parancsolata. Most már van szabadságom arra, hogy Isten gyermekeként éljek ebben a világban. És a Szentlélek az, amely vigasztal. A Szentlélek az, amely megerősít. A Szentléleknek van egy olyan szerepe is, amiben segít bennünket megmaradni ezen az úton. Mert bizony úgy van, kedves testvérek, hogy akkor, amikor Isten gyermekeivé leszünk, egy idő múlva kiderül, hogy bizony vannak hiányosságaink. Egy idő múlva kiderül, még hogyha oda is figyeltünk, még ha fontos is volt az Isten akarata, hogy van az életünkben bűn. Hogy nem igaz ránk az, hogy szeretjük Isten teljes szívünkből mindig, és szeretjük fele barátunkat, hogy elbukunk ebben. És olyan jó, hogy a Szentlélek olyankor megragad, mert Sátán azt akarja, hogy elvesszünk. Azt akarja elhitetni velünk ilyenkor, nincs esélyünk. Te megkaptad a kegyelmet, és visszaéltél vele, nézd meg, hát milyen vagy. Hát így kéne élni? Ilyen hálás voltál? Esélyed sincsen. De ilyenkor a Szentlélek megragad bennünket, és emlékeztet arra, például az úrvacsorában, hogy nem így van. Odaadta Krisztus az életét minden bűnünkért előre, és mi az övéi vagyunk. Mert a kísértés mindig ott van az embernek az életében, hogy erről megfeledkezzen, hogy Isten szeretete ennyire megragadott, ennyire meg akar tartani bennünket. Igen, a tanítást kicsit, vagy lehet, hogy nagyon elhanyagoltuk. És mi ennek a következménye, hogy elhanyagoltuk a tanítást? Az, hogy rossz a gondolkodásunk. Hogy nem úgy gondolkodunk, ahogy Isten akarja, hogy gondolkodjunk, nem úgy látjuk a világot, nem olyan döntéseket hozunk a mindennapi életünkben, amelyek Isten szerint valók, hanem olyanokat, amelyek a világ szerint valók. Mi az a világ szerint való tett és gondolat? Az, ami nem az Isten akarata. Az, ami olyan magától értetődik, hogy így kell tenni, ebbe az irányba kell haladni. És a világnak mindig vannak ötletei. Kedves testvérek, hogyha megnézzük, az izmusok egymást követik. Egyik ezt mondja, a másik azt mondja. És közben el akarják hitetni, hogy ez a fejlődés. Mindig egyre fejlettebb lett a társadalom szerintük, egyre fejlettebb lett az ember. De valójában nekünk nem az a dolgunk, hogy az újabb és újabb divatoknak behóduljunk. Nem az a dolgunk, hogy megfeleljünk a világ elvárásainak. Nem az a dolgunk, hogy az Isten igéjét, a tanítást hozzáigazítsuk ahhoz, amit hallani akarunk, vagy amit hallani akarnak mások. Nem az a dolgunk, hogy megmaradjunk az Isten közelében. És óhatatlan, hogy ezért tanításra van szükségünk. Nem emberi bölcsességre, nem az én tanításomra, nem a lelkészek, a papok okoskodására, hanem az Istennek az igéjére van szüksége mindannyiunknak. Nekem is, nektek is, mindenkinek arra van szükségünk, hogyha megismertük őt, hogyha az Isten kegyelme kiárat ránk, hogyha a megbocsátó szeretet megragadott bennünket, akkor bizony az a dolgunk, hogy innentől kezdve Isten akaratának a teljesítésére vessünk be mindent, és ehhez ragaszkodjunk, nem pedig úgy éljünk tovább, mint hogyha minden a régiben maradna. De a Szentlélek megragad bennünket, ne essünk vissza, szükségünk van az erejére, hogy megmaradjunk ezen az úton, és tovább is jussunk. A tanításról beszél Jézus, a parancsolatairól beszél korábban is. Arról hallottunk az elmúlt vasárnap, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. És többször előfordul ez is, hogyha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Fontos emlékezni arra, Isten gyermekének lenni nem azt jelenti, hogy semmifajta dolgunk nincs. Nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nincsen semmiféle feladatunk az Isten országának az építésében. Nem azt jelenti innentől kezdve, hogy mi most már a továbbiakban nem vagyunk elkötelezve arra, hogy azt tegyük, amit ő akar, hanem pontosan ellenkezőjét jelenti, azt, hogy meg kell ismernünk az akaratát. És az ő akarata egyre jobban jelentőséget kapjon az életünkben, és jelentőséget kapjon a mindennapokban. Igen, azt mondja, hogy a Szentlélek tanít bennünket. Tanít bennünket, mert ott van az ige, és az alapján tanít. Tanította a Szentlélek a tanítványokat is, adott nekik bölcsességet, hitet, adott nekik olyan bátorságot, hogy elmerjék mondani mindazt, ami az igazság, azt, amit Isten rájuk bízott. Hogyan tanít bennünket most a Szentlélek? Úgy tanít, hogy ő magyarázza az igét. A Szentlélek az, amely valóságossá teszi az igét az életünkben, amely személyessé teszi. Akkor, amikor azt olvasom, azt mondja Jézus, hogy az én nevemben küld az Atya, ezt a tanítványoknak mondja. De mi a Szentlélek által úgy értjük, hogy ezt nekünk küldi az Atya. Amikor arról beszél, hogy van megváltás, akkor mi tudjuk, hogy ez nekünk szól. A Szentlélek munkája, hogy ezek a régi szavak, ezek az evangéliumnak a betűi, szavai egyszer csak megelevenednek. Nem holt betűk lesznek, hanem élő ige, életet adó ige. Életet adó szavak, amelyek bennünket megújítanak. És már most ebben a világban tudhatjuk, hogy az örök életre el vagyunk jegyezve, és el vagyunk pecsételve Krisztus áldozata által. Az, amikor megtanít bennünket arra, hogy vegyük komolyan Istennek a szavát. Amikor megtanít bennünket arra, hogy lássuk meg azt, amit Isten igazán akar nekünk. Milyen furcsa, hogy ahogyan olvassuk a Szentírást, egyre inkább magunkra ismerünk, a magunk korára, a magunk helyzetére, arra, amit megélünk napról napra, nicsak. Hát ez rólam szól, ez mind nekem szól. A Szentlélek az, ami ezt elvégzi. A Szentlélek az, amit mi értünk, és a világ nem ért. Azt mondja Jézus, hogy a világ nem fogja megérteni azt, amit ő mond, hanem csak azok fogják megérteni, akik szeretik őt, és akik hisznek benne. Nem a világnak adja ezt a hitet. Itt a világ a nem hívőket jelenti. Tegyük tisztába a fogalmakat, a világ a nem hívőket jelenti, itt a hívők pedig nem azokat jelenti, akik hiszik, hogy létezik valami Isten. A hívők ebben az összefüggésben azokat jelenti, akik hiszik, hogy Jézus a Krisztus, akik hiszik, hogy Jézus a megváltó. Szóval róluk szól, róluk mondja az ige, hogy ők a hívők. Ők megértik Istennek a szavát. Ők számukra mindez életre vezető szó, olyan, amely megmutatja az örök életre vezető utat, olyan, amely tanácsol a mindennapokban, olyan, aminek ereje van. Többiek számára talán történetek, talán érdekességek, ki tudja, miként tekintenek rá, de nem az élő ige. Az övéinek adja Isten ezt, hogy élő igévé válik mindaz, ami a Bibliában le van írva. Azért, mert ez egy olyan bizonyságtétel, amely Jézusról szól. Egy olyan bizonyságtétel, amely azért hangzott el, hogy mi hitre jussunk, hogy a hitünkben épüljünk, és hogy az Isten akaratát egyre inkább megértsük, és egyre inkább cselekedjük. Ez a tanítás az, amely hangzik. És Jézus tanítványainak, akik maguk is tanítottak, az a feladatuk, hogy másokat is tanítsanak. És ez a tanítás, ez sorban van, hiszen mindenkinek tanítania kell valakit, nekünk mindenkinek be kell állni ebbe a tanításba, be kell állni a tanításba akkor, amikor a gyermekeinket tanítjuk, amikor az iskolában a hittant tanítjuk, amikor a konfirmáción az Isten szeretetéről tanítunk, amikor a másik emberrel beszélünk és bizonyságtételt teszünk, ez a tanítás valamilyen formában mindannyiunké. Ő az, aki tanít bennünket, és mi pedig ezt a tudást, ezt az ismeretet, amely az örök életre vezérlő ige, ezt megpróbáljuk továbbadni, másoknak is elmondani. Nem mondhatunk le a tanításról, Jézus ránk bízta. Mégpedig ennek a tanításnak őszintének, tisztának, és olyannak kell lennie, amely Isten akaratának megfelelő. Nem olyan, amilyet mi szívesen hallunk, ami nekünk jól esik, ami esetleg elfogadható, vagy akár népszerű lesz a körülöttünk levők között. Nekünk nincs választási lehetőségünk a tanításban. Mi csak azt mondhatjuk, amit Isten igéje ránk bizott. Kedves testvérek, még egy fontos sorrendet hadd mondjak el. Ez a fontos sorrend pedig arról szól, hogy nem a világot akarjuk tanítani. A sorrend arról szól, hogy az ige tanít bennünket, hogy az Isten bennünket az övéit tanítja. A mi dolgunk az, hogyha megismertük őt, akkor bizonyságot tegyünk az Isten szeretetéről. És azok pedig, akik már hisznek, akik megtérnek, akik elfogadják az Isten igéjét, azoknak szól a tanítás. Azoknak szól, hogy épüljenek, hogy előre jussanak. Olyan ez kicsit, amilyen a matematika is, előbb csak a összeadást, meg a kivonást, és majd csak utána a szorzást, és a bonyolultabb dolgokat. Azt mondja Pál apostol, hogy van először a tejnek az itala, és aztán utána a keményebb eledel. Ilyen ez, nekünk épülni kell a hitben. De ez a tanítás lehet, hogy már nem annyira érthető azoknak, akik kívül vannak, de nem is nekik szól. Nekik nem az szól, hogy mit tegyenek a hívők, nekik az szól, hogy térjenek meg. De akik megtértek, azoknak meg az szól, hogy hogyan éljenek, hogy hogyan tegyenek bizonyságot, hogy hogyan szeressenek, hogy hogyan bocsássanak meg, és hogy hogyan ragaszkodjanak azokhoz az értékekhez, amelyet az Isten fontosnak tart. Nekik ez a tanítás szól. Erre a tanításra van szükségünk mindannyiunknak. Erre, amely segít bennünket Isten akaratát jobban érteni. Azt mondja utána Jézus, tanít majd titeket mindenre, nyilván mindenre, amire szükségünk van. Itt nem arról van szó, hogy természetesen, hogy megtanít bennünket arra, hogy hogyan kell atomerőművet építeni, arra tanít meg, hogy hogyan kell örök életben megmaradni, és hogy Istennek tetsző életet élni, meg építeni, meg továbbadni. Arra tanít meg, ami nem változik, ki tudja 100 év múlva milyen erőműveken fogjuk termelni az áramot, lehet, hogy már elavult lesz az atomerőmű, nem tudjuk, de az Isten igéje nem lesz elavult. Az nem lesz elavult, az ugyanúgy fontos lesz. Azt mondja Jézus, hogy eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Elgondolkodtam ezen a mondaton, hiszen legelőször is azt jelenti a tanítványok számára, hogy ott vannak Jézussal, hallják az ő szavait, vagy értik, vagy nem értik, kicsit értik, kicsit nem, mikor, hogy, és aztán utána pedig, amikor Jézus, ő tudja, hogy mi fog történni, a tanítványok visszamenőleg írják ezt, most már ők is értik, hogy miért mondta ezt Jézus, amikor pedig Jézus elmegy, amikor ugyan feltámadása után visszajön, de mégis a mennybe megy, a tanítványoktól elbúcsúzik, áldozó csütörtökön, hogy amikor pünköskor eljön a Szentlélek, akkor az majd arra fogja emlékeztetni őket, amit Jézus mondott. Először is arra kell felhívni a figyelmet, hogy a Szentlélek nem mond mást, mint amit Jézus mond. A Szentlélek nem egy új tanítást hoz, sokan félreértik ezt, hogy a Szentlélek egy olyan tanítást hoz, amely független lenne attól a kijelentéstől, ami itt van a Szentírásban. Nem. A Szentlélek azt a kijelentést magyarázza, értelmezi, aktualizálja, bennem megérleli, segít, hogy megéljem, amit Jézus mondott, amit az Isten igéje kijelentett. Nem arról van szó, hogy a Szentlélek valami új kijelentést ad, és valami új vezetést, ami független lenne ettől. Nem. Ezt juttatja eszembe, és ez az, amit jobban értek, jobban tudok követni, készséget ad a szívembe arra, hogy kövessem az Istennek az igéjét. Eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. A tanítványoknak eszébe jut, tényleg. Hát Jézus azt mondta. Jézus erről ezt mondta. A Szent Lélek az, amely ebben segít. Eszükbe juttatja mindazt, amit meg kellett volna akkor érteniük, de akkor még nem tudták megérteni. És benne van sokszor a Szentírásban is, hiszen az evangéliumokat nem helyszíni tudósításként írták le, hanem miután az események megtörténtek, utána visszaemlékeztek ezekre, és a szemtanúk, akik voltak, azok elmondták, és úgy gondoljuk, hogy utána került írásba foglalásra. És ebben az írásba foglalásban, és bizonyára már az elmondásban is vannak visszautalások, hogy ezt azért mondta, mert majd az fog bekövetkezni. Persze akkor ott még nem tudták, de amikor leírták, akkor már tudták. Amikor emlékeztek, akkor már tudták. Tehát sokszor ez az emlékezés magában az evangéliumban is benne van. Emlékeztet arra, ami megtörtént. És valóban a tanítványok emlékeznek arra, amit Jézus mondott. Egy kicsit itt elgondolkodtam azon, hogy eszünkbe juttat mindent, amit Jézus mondott. Van mit eszünkbe juttatni? Van mit eszünkbe juttatni? Mert hogyha nincs mit eszünkbe juttatni, akkor mit fog eszünkbe juttatni? Vajon úgy tanítjuk a gyermekeinket? Úgy igyekszünk velük megismertetni az Istennek az igéjét, hogy legyen majd egyszer, amikor Isten megszólítja őket a Szent Lelke által, és hitre akarja juttatni, nem minthogyha megakadályozhatnánk Istennek a munkáját, hogyha valakit hívővé akar tenni, de mégis oda tesszük ebben a részben saját magunkat is? Hagyjuk, hogy tanítva legyünk Istentől? Vajon lesz mire emlékezni? Kedves testvérek, úgy látom, hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy Isten mindent majd elintéz úgy, ahogyan ő akar, és közben a magunk felelősségét levesszük a vállunkról, akkor nem Isten szerint gondolkodunk. Eszembe jut az, ahogyan olyan sokan elvesztették a kapcsolatot Istennel. Sokan érkeztek Budapestre, vagy érkeztek a nagyvárosokba, és akkor itt már nem élték meg a hitüket. Otthon igen, falvakba, kisvárosokba, hazajártak az ünnepekre, a nagyszülőkhöz, a gyerekeiket hazavitték, mindig emlékeztek arra, ami otthon történt. De a gyerekeiknek már nem volt mire emlékezni. Nekik már oda nem volt kapcsolatuk, és máshová se. És nagyon sokan így sodródtak el Istentől. Vajon hogy állunk mi ezzel? Hogy állunk azzal, hogy a gyermekeinket szeretnénk, hogyha ismernék az Isten igéjét? Hogyha lehet, hogy még nem értik, lehet, hogy még a hittanórán nem tudják, lehet, hogy még nem értik meg a gyermekisten tiszteleteken sem. Lehet, hogy nem értik meg, csak a történetre emlékeznek arra, amit elolvasunk a gyermekbibliából, vagy amit elmesélünk nekik. De egyszer lesz-e mire emlékezni? Lesz-e mire emlékezni később? Lesz-e emlékezni valunk arra, amikor Isten megszólít bennünket. És ugyanígy, hogyha mi nem tanulunk, hogyha mi nem foglalkozunk az Isten igéjével, hogyha nincsenek olyan igék, amelyeket ismerünk, lesz-e mire emlékezni. Kedves testvérek, olyan jó dolog, hogy vannak olyan igék a Bibliában, amit kívülről tudunk, amihez kapcsolódik valami. És amikor bajba kerülünk, de jó hallani, én vagyok a feltámadás és az élet. De jó tudni, hogy a 90. Zsoltár úgy kezdődik, te benned biztunk elejétől fogva. De jó tudni, hogy van út az atyához, jó tudni, hogy van kihez menni. Van mire visszaemlékeznünk? Van mire emlékeztessen bennünket a Szentlélek? Vajon a tanítványoknak, ha nem lettek volna Jézussal, hogyha nem élik át ezeket a dolgokat, amikről később bizonyságot tettek, és a szemtanúk, amit elmondtak, lett volna mire visszaemlékezni? Arra tanít bennünket ez az ige, hogy bizony az is a feladatunk, hogy a magunk részét hozzá tegyük ahhoz, amit Isten elhatározott. Nem attól lesz valami megoldva, nem attól fog előre jutni, hogy mi ügyesek vagyunk, hogy mi jól csinálunk valamit. De az is az egyik része. Az Isten szent lelke áldja meg, ez a szent lélek az, amely erőt ad nekünk, amely segítségünkre van, ez a szent lélek az, amely mindig elkísér bennünket. Itt van benne ez a kettősség, hogy mi tegyünk meg mindent azért, hogy mi magunk jobban ismerjük az Isten kegyelmét, hogy a körülöttünk levők is tudjanak róla, hogy a gyermekeink is tudjanak róla, és a többit bízzuk a Szent Lélekre. Bízzuk a Szent Lélekre, hogy amikor kell, akkor ő majd eszünkbe juttatja mindezt. Amikor Jézus tanítja a tanítványokat, akkor azt mondja, hogy a Szentlélek fogja eszükbe juttatni, hogy mit kell mondani, amikor majd odaállítják őket a bíróságok elé. Majd a Szentlélek ad nekik szavakat. De ahhoz, hogy egyszer eljöjjön ez a pillanat, hogy a Szentlélek eszembe juttatja, a Szentlélek ad szavakat a bizonyságtételre, ehhez Isten gyermekeként kell élnem. Szükségem van az ismeretre, szükségem van a veletöltött időre, szükségem van a ráfigyelésre, hogy akkor, amikor majd emlékezek, akkor legyen mire emlékezni. Nem csak akkor, amikor most hallgatom az igét, hanem majd akkor is, amikor nehéz helyzetben leszek, vagy éppen rajtam lesz a sor, hogy bizonyságot tegyek. Jézus azt mondja, nem hagy bennünket egyedül. Nem hagy egyedül. Ebben a feladatban nem egyedül vagyunk. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy nem azért van itt ez a templom, és nem azért van az egyház, és nem azért van a bizonyságtétel, mert olyan hatalmas emberi teljesítmény volt. Volt emberi teljesítmény. De igazából az Isten szent lelkének a munkája van az emberi teljesítmény mögött is, és az a kegyelem van, hogy ezt meg lehetett tenni, és hogy a lehetőség adva volt. Kedves testvérek, itt van rajtunk a sor, hogy mi magunk is tanuljunk Istentől, hogy ráfigyeljünk, és elfogadjuk a Szentléleknek a segítségét. Hogyha előre tekintünk, azt látjuk, hogy itt vagyunk mi az evangéliummal, itt van ez a tanítás, és még annyi vélemény van ebben a világban. És a vélemény mögött, a világban elhangzó vélemények mögött ott állnak a hatalmas médiák, ott áll a sok internetes oldal, multinacionális cégek is támogatják a divatos dolgokat, éppen azt, ami divat, azt, ami éppen felkapott, és úgy tűnik, hogy mi meg olyan védtelenek vagyunk mindezzel szemben. Az emberek is inkább a többség azt követi, amit a világ hirdet, és mi olyan kevesen vagyunk ebben, úgy tűnhet. Kedves testvérek, nincsen jelentősége, mennyien vagyunk. Hiszen az Úr velünk van, erős vár a mi Istenünk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ez van a zászlóra írva, a címerre írva, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Isten velünk van, mert mi vele vagyunk, mert mi hozzátartozunk. Mi Istennek a népe vagyunk. Ennek a győztes népnek a tagjai vagyunk, amelyben Krisztus kivívta a győzelmet. A többi csak látszat. Ez a valóság. És Isten arra hív bennünket, hogy ne a látszatban éljünk, hanem a valóságban. Abban a valóságban, amelyben ott van, hogy Krisztus által megmentett bennünket, amelyben ott van, hogy kijelentette az akaratát az övének, amelyben ott van, hogy nem hagyott bennünket egyedül, hanem szent lelkével kísérel bennünket, minden egyes helyzetben ott van mellettünk. Istennek ez a kegyelme az, amely ezen a vasárnapon kijelentetett számunkra. Azt is ígéri, hogy békességet ad nekünk. Ez a békesség nem arról szól, hogy mindent rendbe tudunk tenni magunk körül. Ez a békesség nem arról szól, hogy mindig mindenben béke tud lenni körülöttünk. Ez a békesség arról szól, hogy üdvösségünk van. Annak a bizonyossága, hogy mi akármi történik, még hogyha mi teszünk is bármit, de meg tudjuk bánni, és Istenre tudunk figyelni. Akármi történik, mi Isten gyermekei vagyunk, hogy tőle semmit nem szakíthat el. Ebben nem szabad nyugtalankodni, és tudnunk kell, hogy mindenképpen az övéi vagyunk. Azt mondja Heidelbergi K.T., akár élek, akár halok, az Istennek a tulajdona vagyok. Hozzá tartozunk, az ő népének a tagjai vagyunk. Ott, ahol most vagyunk, és ott, ahol bármikor leszünk. És ő a szent lelkével vigasztal, szent lelkével bátorít, szent lelkével megújít bennünket. Erre hív minket is, hogy fogadjuk ezt el, és figyeljünk az ő szavára. Adja meg nekünk, a mi Urunk Istenünk, hogy ráhallgassunk, higgyünk neki, és ne tántorodjunk meg ebben a hitben. Amen. Isten igéjére válaszolva a 475. dicséret első és második verseivel készüljünk az imádságra. A 475. dicséret első és második verseit énekeljük. A 475. dicséretnek az első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Pedig kulcsoljuk össze a kezünket, és csendesedjünk el, ami Urunk Istenünk előtt imádkozzunk. Köszönjük, hogy a békességnek a fejedelme vagy, Urunk Jézus. Köszönjük, hogy a békességet hoztad el ebbe a világba, és köszönjük neked, hogy nálad mi is békességet találhatunk. Köszönjük, hogy megbékéltettél bennünket az Atyával, a te kereszten hozott áldozatod által. És mi bátran mehetünk hozzá, jöhetünk imádságban Istenhez, hogy megtapasztaljuk, hová tartozunk, és megtapasztaljuk a szabadítást és a kegyelmet. Köszönjük, hogy eszünkbe juttatod, a tieid vagyunk, és hozzád tartozunk. Olyan jó ezt hallani újra és újra. Olyan jó hallani, hogy nem vesztettük el a te szeretetedet, és hogy rajtunk van a figyelmed, és komolyan veszel bennünket. Kérünk, taníts bennünket, adj lelkesedést, hogy mi is ilyen komolyan vegyünk téged, hogy ne csak akkor szóljunk hozzád, amikor gondok és bajok vesznek körül, hanem hadd legyünk tanítottak általad, hadd legyen a vezetőnk a te igéd, hadd legyen mécses az igéd az életünkben. Urunk, köszönjük neked, hogy a szent lelked erejével segítettél, hogy hitünk legyen, hogy a hit által megértsünk téged, és hogy meglássuk a te nagyságodat. Köszönjük, hogy Krisztus követők vagyunk, keresztjének, hozzád tartozók, a te népednek a tagjai, akiket te hívtál el, akik felül te döntöttél. Köszönjük, Urunk, hogy ehhez a megváltott néphez tartozhatunk. Köszönjük, hogy fel van írva a nevünk a mennyben az örök életnek a könyvében. Köszönjük, Istenünk, hogy ennyi kegyelem árad ki ránk. Urunk, kérünk téged, hogy hallgasd meg az imádságunkat, amikor eléd jövünk a kéréseinkkel. Jövünk hozzád, kihez mehetnénk, örök életnek a beszéde van te nálad. Hozzád jövünk, hiszen te mindenható Isten vagy. Te tudod mindennek az okát, és látod a mi nehézségeinket is. Imádkozunk, Urunk, mindenek előtt, hogy üzd el a félelmeinket, hogy nagyobb legyen a bizalom, amellyel benned bízhatunk. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azért, hogy csendesedjen, múljon el ez a járvány, amely megnehezíti az életünket, és amely miatt aggódunk sokakért most is. Urunk Istenünk, így imádkozunk most a betegeinkért. Imádkozunk azokért, akik hozzád fohászkodnak, várják tőled a gyógyulást, várják a megtartatást. Kérünk téged, hogy légy kegyelmes hozzájuk, szólítsd meg őket, bátorítsad, biztassad, és gyógyítsd meg őket. Imádkozunk magunk egészségéért, a magunk helyzetéért, imádkozunk szeretteinkért. Imádkozunk azokért, akik szomorúak, akik megterheltek, akik nehezen hordozzák az életnek a terheit. Imádkozunk azokért, Urunk Istenünk, akiket egzisztenciálisan próbál meg ez a mostani helyzet, hogy nem tudják, hogyan lesz a holnap, hogyan tudnak dolgozni, vállalkozni, megélni, megtartani mindazt, amit eddig elértek, valami módon mégiscsak. Urunk, te legyél az, aki bátorítasz és biztatsz bennünket. Kérünk téged, hogy adj békességet a mi időnkben. Adj békességet akkor, amikor békétlenség van körülöttünk. Adj erőt ragaszkodni a te igédhez, ragaszkodni a te kijelentésedhez. Imádkozunk, hogy készíts bennünket az ünnepre, és cselekedd meg, hogy erre az ünnepre sokan tudjunk együtt ünnepelni, és sokan tudjunk együtt készülni. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk életünk minden gondját, buját, terhét, szeretteinket, eléd hozhatjuk református egyházunkat és keresztjén egyházainkat. Kérünk, hogy adj nekünk bátorságot a te igédet hirdetni minden helyzetben. Imádkozunk magyar nemzetünkért és országunkért. Imádkozunk egyházunk népünk vezetőiért. Kérünk, hogy bölcsességgel lásd el őket, azzal a bölcsességgel, amelyet csak te tudsz adni. Mennyei édesatyánk, tarts meg mindannyiunkat a te nevedért. Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el azt az imádságot, amelyet az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amelyek eddig érkeztek, most arra van lehetőség, hogy vagy otthon összegyűjtjük a persejpénzt, és majd, amikor újra lesz lehetőségünk együtt lenni, elhozzuk, vagy aki teheti, vagy akinek ez jobb megoldás, a gyülekezet számla számaira persei pénz felirattal lehet megjegyzéssel elküldeni. Köszönjük az eddigi támogatásokat is. Alkalmainkat hirdetem, minden alkalom a következő héten online kerül sorra. A hétközi alkalmak a Zoom segítségével, a vasárnapi pedig ugyanígy YouTube és Facebook közvetítéssel. Kedden 19:15-kor tartunk bibliaórát, szerdán 18:15-kor felnőtt konfirmandusokkal találkozunk. Most a sákramentumok kerülnek sorra, keresztség, úrvacsora. Ha valaki szívesen felidézné, felelevenítené az ezekről szóló keresztény tanítást, kérem, hogy nekem jelezze és be lehet kapcsolódni. Pénteken 16:00 és 17:00-tól konfirmációs alkalmat tartunk, és 19:00-tól ifit. A 19:00-kor kezdődő ifi ezen a héten a felsős és középiskolás korosztály számára van. Szeretettel hívjuk mindazokat, akik ebbe a csoportba tartoznak. Vasárnap 10:00-kor kezdődik az istentisztelet, innen a templomban élőben közvetítve. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Az istentiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük el. Ez a 463. dicséret, 4 verse, és ezt követően pedig a himnusz zárja az áldás, és végül a himnusz zárja az istentiszteletet. Tehát az áldás előtt a 463. dicséretet énekeljük. Isten élő lelke, jöjj! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.